Jólét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntök minden kedves hallgatót, én Németh Andrea vagyok. A Jólét mai adásában a hajtípusokról és a megfelelő hajápolásról beszélgetünk Nagyapáti Erikával, aki fodrászként ad majd felvilágosítást a hajról és néhány jó tanácsot a haj ápolásában. Hallgassanak bennünket, hamarosan kezdünk.
Jólét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a mai adás hallgatóit, témánk a hajápolás és minden, amit tudni lehet a hajról. Köszöntöm a stúdióban Nagyapáti Erikát, aki már régi ismerősöm, és ma a segítségünkre lesz ebben a témában. Szia, Erika!
Köszöntelek én is, Andrea, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Mai adásunkban a hajról és hajápolásról fogunk majd beszélgetni. Úgy gondolom, hogy a haj fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan jelenünk meg, mert külső egyik legszembetűnőbb része, amely akarva akaratlanul bizony meghatározza azt az első benyomást. Egy jól sikerült frizura eléréséhez meghatározó az, hogy milyen típusú hajunk van?
Igen, ez a legfontosabb, hogy mindenki tudja, hogy milyen hajtípushoz tartozik. Négyféle csoportot tudnánk így megemlíteni, a normál hajat, a zsíros hajat, a száraz hajat és a kombinált hajtípust. A kombinált hajtípus az, amikor a tövénél zsíros a hajunk, és a végénél pedig száraz.
Akkor legszerencsésebb az, akinek normál haja van?
Akinek normál haja van, igen, az a legeslegjobb. Ahhoz tartozunk talán a legkevesebben, akinek normál, akinek semmi problémája nincs a hajával. A többi, a zsíros haj, a száraz haj és a kombinált haj az különleges kezeléssel kell, hogy szépét tudjuk varázsolni.
Mi az, amire figyelnünk kell egy-egy hajtípusnál, és mi az, amit igényel, mit tehetünk mi magunk?
Ahogy mondtam is az előbb, nagyon fontos az, hogy mindenki be tudja sorolni a saját hajtípusát, hogy melyik csoporthoz tartozik. Ennek megfelelően kell megválasztanunk a hajápoló szereinket.
Mi az, amire ezeknél figyeljünk?
Nagyon fontos az, hogy a terméken mi van ráírva, hogy ha száraz a hajunk, akkor a száraz hajtípusnak megfelelő ápolószereket válasszunk, hogyha zsíros a hajunk, akkor a zsíros hajnak megfelelő hajápolószereket válasszunk, és a kombinált hajnál viszont ott figyelni kell arra, hogy mind a kettőt kell használni, hiszen ott a hajtő a zsíros, a vége viszont száraz, ezért ott kétféle hajápoló terméket is kell használni.
Mi a helyzet ennek a hajtípusnál, például a sampon, mert azért azt gondolom, hogy nem egyszerű megválasztani ebből a szempontból.
Igen, hát a hajtövénél ugye figyelembe kell vennünk azt, hogy ott a fagyú termelésünk ugye sokkal fokozottabb, ezért oda olyan szereket kell használnunk, ami a haj zsírosodásához kell. A haj végeknél viszont olyan hajápoló szereket, ami a száraz hajra kell használnunk, tehát oda a haj végápolókat kell használni, balzsamot, de azt viszont már a tövére nem kell tenni, mert ugye akkor pont az ellenkezőjét fogjuk elérni vele.
Tehát, hogy ha rátennünk ezeket az ápolószereket, hogy érintkezik a fejbőre, akkor esetleg bekövetkezik egy még fokozottabb,
igen,
hagyútermelés.
Igen.
Mi a helyzet a száraz hajjal?
Száraz hajnál nagyon fontos, hogy ott is a sampon megválasztása megfelelő legyen. És figyelni kell arra, hogy ott a hajvégeket és a hajtöveket is teljesen, tehát az egész hajra kell hajápoló terméket, balzsamot, vagy pedig hajvégápolókat használni.
Amikor elvégezzük a hajmosást, akkor rátesszük ezeket a készítményeket is. Te mit ajánlanál, hogy ezek körülbelül mennyi ideig legyenek rajta?
Én azt mondom mindig, hogy ami rajta van mindig a feliratokon, azt azért figyelembe kell venni, hogy vannak már ilyen egyperces hajápoló termékek, amit egy percig kell csak rajta hagyni, de vannak olyan termékek, amiket viszont hajpakolásként lehet használni, amikor tovább kell rajta hagyni a hajon, és akkor utána pedig alapos öblítéssel le kell mosni a hajunkról.
Mindegyik terméket le is kell öblíteni?
Nem mindegyik terméket kell leöblíteni, vannak olyan termékek, amiket rajta kell hagyni a hajon, és azzal ugyanúgy szárítjuk meg a hajat, ahogy szoktuk. Tehát mindenféleképpen el kell olvasni, ami a terméken rajta van, hogy kell használni.
Amikor elmegy hozzád egy vendég, beül a székbe, akkor mi az, amit te legelőször figyelembe veszel a
legfontosabb hajánál? A hajdiagnosztika. Azt, hogy meg tudjuk állapítani, hogy milyen a vendégnek a haja. És annak megfelelően tudjuk átbeszélni a megfelelő műveletet, hogy mit tudunk kezdeni a hajával.
Tehát tapintásra, vagy a vendég elmondja, hogy ez
elmondja, hogy ez a problémám a hajammal, azt át tudjuk beszélni, hogy mi okozhatja ezt a problémát, mert ennek rengeteg oka lehet, hogy mitől száraz a haj, mitől zsíros a haj.
Mi a jellemző egyébként, te hogy tapasztalod, hogy mennyire tudatosak a vendégek, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen típusú hajuk van?
Azért általában tisztában vannak a hajukkal, mert hát ugye ennek kellemetlen okai is vannak, hogy valakinek problémás a haja, ezért ők pontosan tudják azt, hogy
mi az, ami neki gondot okoz.
Mi az, ami gondot okoz, és ezen szeretnének változni. változtatni, ezért jönnek hozzám.
Eddig akkor beszélgettünk a hajtípusokról, néhány perc múlva folytatni fogjuk, a fejbőrbetegségeiről fogunk beszélgetni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A jólét mai adásában eddig a hajtípusokról beszélgettünk Nagyapáti Erikával, most pedig a fejbőrbetegségeivel fogjuk folytatni. Amikor a testünknek felborul az egyensúlya, ez láthatóvá válik a hajunkon is. Melyek ezek a fejbőrbetegségek vagy hajbetegségei?
Igen, a fejbőrnek nagyon súlyos betegségei lehetnek. Kezdeném azzal, hogy a fagyú miri túlműködése kihat a fejbőrünkre, ezáltal okozhat zsíros korpásodást a hajunkon, vagy csak egyszerűen zsírosodik nagyon alaposan a hajunk, és ez nagyon-nagyon nagy problémát jelent a vendégeim számára is.
Től nehezen kezelhető.
Nehezen kezelhetővé válik a haj.
Esztétikailag is.
Esztétikailag is, igen. A kiváltó okot kell nézni, hogy mi az, ami okozhatja ezeket a dolgokat. Tehát akár egy hormonális változás, vagy például, hogy megfázik a fejbőrünk, vagy például az, hogy nem jól táplálkozunk, esetleg vitaminhiány. Tehát bármi okozhatja azt, hogy megváltozik az egyensúlya a fejbőrünknek, és ez problémát okoz.
Akkor ezek a belső okok.
Belső okok, de akár egy stressz is okozhat például ilyen.
Hogyan tudunk segíteni saját magunkon?
Mindenféleképpen először meg kell próbálni tényleg a megfelelő hajápoló szereket használni, és lehet, hogy csak az az oka neki, hogy nem a megfelelő hajápoló termékeket használjuk, és ha az már nem segít nekünk, mert próbálkoztunk, és mégsem sikerül, akkor viszont utána kell járni, és fel kell keresni bőrgyógyászt, aki a megfelelő kezeléssel helyreállítja ezt, és ő megkeresi az okát neki, hogy mi lehet a probléma. Tehát ez akár egy vérvétel, akár egy hormonvizsgálat, vagy bármi olyan, ami
eredményt mutat,
igen.
Mondod, hogy próbálkozzunk. Na de mennyi ideig? Tehát mi az, amikor már azt mondott te szakember, hogy itt már talán inkább valami belső okok lehetnek, és hogy mélyebben kell kutatni az okát?
Ennek biztos, hogy vannak más jelei is, nem csak a fejbőrünkön alakulnak ki ezek a problémák, tehát biztos, hogy észrevesszük, igen, a bőrünkön, vagy esetleg tényleg érezzük, hogy a közérzet felborul, tehát érezzük máshol is, hogy valami nincs rendben a szervezetünkben.
Lehetnek külső okai, ami felborítja az egyensúlyt.
Igen, lehet a külső dolgok is, tehát akár itt az időjárásról is beszélhetünk. Lehet akár egy vitaminhiányos állapot is, ami okozhatja, tehát ilyenkor már ugye azért a vitamin készletünk ugye egy kicsit megcsökken, így hogy lehet, hogy csak egy táplálkozásbeli változás is hozhat eredményt, vagy például azt tényleg, hogy az időjárásnál ugye itt a hideg és a meleg is okozhat egy felborult háztartást, és ez miatt van csak tényleg a problémánk.
Hát meg azt gondolom, hogy azért itt télen azért a sapka.
Igen, a szoros sapka használata is egyébként okozhatja azt, hogy a fagyútermelés talán fokozottabb lehet.
Mi a helyzet a töredezett haj? Én jó magamnak is, ezért ez egy kellemetlen probléma, hogy újra és újra előjön.
Igen, a töredezett hajnál igen, az a probléma, hogy itt azért már vannak valószínűleg vegyszerek, amiket használunk, és ezáltal ugye elvékonyodik a hajszálunk, és ez bizony okozza a töredezést, tehát nem biztos, hogy csak a natur hajnál fordul elő ez a töredezett haj, hanem tényleg a vegyszerezett haj az töredezik.
Erre azért a következő kérdéskörökben majd szerepelni fog itt a vegyszerek és a hajápolással kapcsolatban, de akkor még itt talán a betegségeknél, ami ijesztő lehet, a hajhullás.
Igen, hát a hajhullás szinte népbetegség, azt mondhatjuk. Különbséget kell tenni itt is, hogy hormonális, tehát örökletes is lehet, vagy hormon problémák okozhatják, akár egy gyógyszer okozhatja, de itt is van az, amikor csak időszakos hajhullásról beszélünk. Tehát amikor évszakváltozások vannak. De vannak viszont foltos hajhullások, amikor ugye egy pontból indul ki a hajhullás, és az szabályos kör formájában, és láttam már ilyen vendégemet sajnos, amit viszont stressz okoz, vagy valami belső gyulladás, aminek a hátterében biztos, hogy valami olyan belső ok váltja ki ezt a hajhullást, ami után tényleg feltétlenül fel kell keresni a bőrgyógyászt.
És ez a foltos hajhullás, ez egyébként fokozatosan történik, vagy rövid időn belül látványos?
Ez egy gombos tünetségű pontból indul ki, és szabályos körformát formáz ki, és ez többször is előfordul, tehát így időközönként elő fog jönni, akinek egyszer előjött, sajnos az előfordul, hogy máskor is elő fog neki jönni, és hogyha nem figyel oda kellőképpen, és nem veszi észre a vendég a haján ezt a problémát, akkor ez egy elég nagy kört.
Üres területet hagy
terület,
maga után.
Igen.
Az, hogy hullik a hajunk, az előbb említetted, ha jól értettem, hogy az egy természetes folyamat. Na most honnan tudjuk azt, hogy azért, mikor fésülködik, az ember látja, hogy vannak hajszálak benne, és hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy mi az, ami még normálisnak számít, vagy mi az, ami már kóros?
Én azt szoktam mondani, hogy 80-100 szál az, ami még talán elfogadható, az a napi hajhullás mennyiség. Na most ennél több hajszál, hogyha kihullik, akkor az már kórosnak számít, és akkor már tényleg fel kell keresni az orvos szakembert, igen, aki mélyebb okokat fogja keresni.
Megfésőködtünk, akkor fogjuk szépen a kis hajszálokat is megszámolgatjuk, vagy honnan tudjuk, hogy 80-100?
Igen, pontosan így működik, hogy előveszünk egy fehér lapot, és akkor arra szépen, ami kijön a fésőből, azt elkezdjük számolgatni. Mert ezt a mennyiséget, ezt egyébként nem tudod másképpen meghatározni, hogy hány szál, mert ugye egy hosszú hajnál a tömegében sokkal többnek mutat, mint mondjuk egy rövid hajú páciensnél. Hogyha valakinek tényleg több a kihullott mennyiség, feltétlenül keresse fel a bőrgyógyászt.
Elég sok minden olyan információt hallottunk most, amire érdemes odafigyelni. Néhány perc múlva a haj ápolásával fogjuk folytatni.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jólét magazin adását hallják, melyben a hajról, a haj betegségeiről beszélgettünk eddig Nagyapáti Erikával, és most a hajápolásával fogjuk folytatni. Hányszor mossunk hajat?
A hajmosásnak a sűrűsége fontos, megint csak kiemelni azt, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen hajtípushoz tartozunk. 2-3 naponta elegendő a hajmosás, tehát hiába fogja a zsíros hajú vendég naponta mosni a haját, semmivel nem lesz jobb, mert fokozza a fagyú termelést. A szárazhajú vendégeinknek sem szoktuk ajánlani a napi hajmosást, mert ott viszont még jobban szárítja a hajat. Fontos, hogy a megfelelő sampont használja a vendég, a hajának megfelelő sampont.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy és mivel?
Mindenféleképpen a hajtípusnak megfelelően kell kiválasztanunk a sampont, mert lehet pont az ellentétes sampont használni ellentétes hajtípusra, és az még fokozza a problémánkat.
Mi a helyzet azokkal a samponokkal? Szoktam látni olyat, amikor rá van írva, hogy napi használatra, és ez majdnem olyan, mintha minden hajtípusnak megfelelően, de akkor ez úgy néz ki, hogy ez így nem helyes.
Nem helyes, nem szoktuk javasolni a napi hajmosást senkinek. Hogyha már nagyon-nagyon problémát jelent, akkor pH-semleges samponnal próbáljuk mosni a hajunkat, hogyha zsíros a hajunk, akkor is. Hogyha korpás a hajunk, akkor is a korpásodásnak megfelelő sampont használjunk, mert nagyon fontos ott is, hogy odafigyeljünk. Nem hiába találták ki ezeket a samponokat, hogy a hajtípusnak megfelelően.
Visszakanyarodnék itt az előző témánknál, amikor a hajbetegségeiről beszéltünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne most egy kicsit részletesebb ebben még a hajnak a korpásodásáról, mert talán sok embernek lehet ez panasza, ami úgy tapasztalom, hogy egy ilyen elég makacs dolog is visszatérő. Mi ennek az oka?
Igen, a korpásodás az népbetegség szintén. Itt az elhalt hámsejtekről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy korpás a hajunk, tehát ezek tulajdonképpen elhalt hámsejtek, amik a fejbőrünkről jönnek fel, és lehet, hogy viszketéssel is jár, és itt is beszélhetünk száraz és zsíros korpáról. A kettő nem ugyanaz.
De én most laikus honnan tudom, hogy ha nekem korpásodik a fejbőröm, akkor hová tartozom?
Amikor a száraz korpáról beszélünk, akkor ez hullik, mint a hópihe. Az olyan, hogy az felválik a fejbőről. A zsíros korpánál viszont hozzátapad a hajszálunkhoz egy ilyen sárgás, fehéres színű, ami a hajtőnél rajta van, és érezzük a kezünkkel, a tapintásunkkal azt, hogy bizony ez egy zsíros állagú valami. Ennek megfelelően kell kiválasztani a hajsampont.
Akkor mit keresünk az üzletekbe?
Korpásodásra való sampont, és száraz, vagy pedig zsíros korpára.
A sampont kell-e hígítanunk?
Én nem szoktam javasolni a samponnak a hígítását. Egy picit fel kell vizezni, tehát ugye teszünk a kezünkre egy bizonyos mennyiséget, és akkor utána egy kis vizet teszünk hozzá, és akkor ezzel felhabozzuk a hajat. Na most az első hajmosásnál általában nem szokott felhabozni a hajunk, mert ugye az csak egy ilyen előtisztítás a fejbőrnek, amikor feloldjuk a fejbőr azokat az anyagokat, amik rajta vannak, a szennyeződéseket, a korpát, stb. És akkor utána ezt szépen leöblítjük, és a második hajmosásnál mondjuk azt, amikor már egy végleges hajmosásról beszélünk, amikor már tényleg a végleges állapotot fogjuk tudni elérni. Kétszer meg kell mosni a samponnal, és nagyon fontos az alapos leöblítése. Tehát, hogy ne maradjon a sampon a hajon, tehát, hogy teljesen tisztára mossuk a hajat a samponttól.
Jó, akkor tehát megmostuk a hajunkat, és akkor utána ugye jön a hajszárítás. Sok ember, akinek hullámos haja van, szeretne egyeneset, az egyenes hajúak pedig mindent elkövetnek azért, hogy göndör legyen a hajuk. Mire figyeljünk például a hajszárító használatánál?
Igen, hát a hajszárítókban most már mindenfélét lehet kapni, profi hajszárítókat. Itt azt szoktam mondani, hogy a megfelelő hőfok kiválasztása az nagyon fontos. Tehát nem a forró levegő a lényeg, az, hogy minél gyorsabban túl legyünk a hajszárításon, mert ez károkat tud okozni. Tehát a forró levegő nem tesz jót egyáltalán a hajunknak. Ezért mindig azt szoktam mondani, hogy egy közepes erősséggel, egy közepes hőmérsékleten elkezdeni szárítani a hajunkat, úgyhogy a haj tövétől egészen a haj végekig. Ne túl közel tartsuk a hajszálat a hajunkhoz, mert
megégeti a hajszálat.
Azt szoktam mondani, hogy nyáron, amikor szabad levegő van, és amikor lehet szabad levegőn szállítani a hajunkat, akkor az a legjobb a hajunknak talán, amikor szabadon tud megszáradni a hajunk. A természetes igen szárítás, mert akkor semmilyen olyan közvetett hőt nem kap a hajunk, ami által még jobban szárítjuk. De viszont télen erre nincs lehetőségünk, így azt szoktam mindig javasolni, hogy az alapos hajszárítás az nagyon fontos.
Ha nem szárítjuk meg rendesen a fejtőnél, és ott sokáig vizes marad, az okozhat esetleg valami problémát?
Igen, az is problémát okoz. Megfázik a fejbőrünk, korpásodást, vagy pedig megint fokozott fagyútermelést. Nagyon fontos az, hogy megszárítsuk teljesen a tövét is a hajunknak.
Aki vasalja a haját, annak milyen jó tanácsokat tudnál adni?
Nagyon fontos a megfelelő terméknek a kiválasztása, hogy tudjunk rajta hőfokot állítani. Tehát az nagyon fontos az, hogy itt nem az a lényeg, hogy akkor minél magasabb hőfokon, és akkor adj neki, és akkor kivasaljuk a hajunkat, és közben a fele hajunkat
füstöl
már a hajunk, hanem meg kell a hajtípusnak megfelelően kell kiválasztani a hőfokot. Nem mindegy, hogy egy egyenes szálú hajról beszélünk, vagy egy göndörhajról, mert egy göndörhajnál természetes, hogy akkor egy erősebb hőfokon kell ugye a hajat vasalnunk, amíg az egyenes hajnál nem kell olyan
erőszakosan,
magas.
Igen, mert hogy ott már van egy egyenes tartása hajnak.
Igen.
Ha már káros. Ha véletlenül mégis hibát követünk el, akkor a hajvágása csak az az egyetlen egy megoldás, amivel ezeket helyrehozhatjuk?
Ideiglenesen lehet ezeket kezelni, de az nem olyan dolog, ami teljesen rendbe hozza a hajunkat. Amikor már károsodott a hajunk, akkor bizony szükség van, amikor az ollót elővesszük, és akkor muszáj a végeit visszavágni. És nagyon fontos az tényleg, hogy rendszeresen 2 havonta eljárjunk a fodrászhoz, és felfrissítsük a hajunknak a végét. Ezáltal ápoltá válik a hajunk.
Úgy hallottam, hogy a vélemények azért megoszlanak arról, mert vannak, akik azt állítják, hogy ha sűrűn vágatjuk a hajunkat, akkor az majd gyorsabban nő. Tehát mi itt az igazság, hogy most, hogyha levágjuk, akkor hogy tud nőni attól?
Hát a hajvágás az semmilyen összefüggésben nincs egyébként a gyorsabb növekedéssel. Ez csak az ápoltsággal van összefüggésben az, hogy hogyan néz ki a haj végünk. A hajnövekedés az teljesen egyéni. Az, hogy kinek milyen gyorsan nő a haja.
Erről majd a következő blogban fogunk beszélgetni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Folytatni fogjuk a beszélgetésünket a hajunk növekedéséről azoknak, akik szeretnének szép hosszú hajat.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jólét mai adásában Nagyapáti Erikával a hajápolásról, hajmosásról, és azokról beszélgetünk, hogy mi az, amire figyeljünk, és hogy megvédhessük a hajunkat. Azt olvastam az interneten, hogy Guinness rekordok könyve szerint 1997-ben egy tájföldi törzsi varázslónak a haj hossza elérte az 5 méter és 15 centit. Mondjuk rához kérdés, hogy ezt hogyan hordta. Mit tehetünk azért, hogy gyorsabban növekedjen a hajunk, vagy tehetünk-e mi magunk valamit?
A hajnövekedés az genetikai alakkódolt, tehát tulajdonképpen egyénenként változik. Nem mondhatjuk azt, hogy minden ember meg tudja növeszteni ilyen hosszúságúra a haját, mert vannak olyan típusú emberek, akik hiába akarnak derékig érő hosszú hajat, ez nem fog neki sikerülni soha, mert van egy bizonyos hossza, meddig nől neki a haja. Tehát azt tudom mondani erre, hogy a hajnövekedést azt lehet stimulálni mindenféle szerekkel, tehát van már erre megfelelő szerek, amikor be tudjuk masszírozni a fejbőrünkbe, és akkor teljesen a vérkeringés serkentő anyagokkal, amikor tényleg a megfelelő tápanyagot megkapja a hajhagyma. Ezáltal gyorsabb növekedést tudunk elérni, mást nem tudunk tenni. Meg szokták kérdezni, hogy körülbelül havonta mennyit szokott nőni a hajunk.
És igen, ez egy fontos kérdés.
Azt szoktam mondani, hogy körülbelül 1 centit szokott nőni a hajunk 1 hónap alatt. És akkor azt mondom, hogy az jónak mondható.
A belső folyamat. Tokra figyelünk, tehát a táplálkozással vannak vitaminok, amivel serkenthetjük?
Igen, nagyon fontos az, hogyan táplálkozunk, és a vitamin mennyiségbevitel az is nagyon fontos, hogy a megfelelő tápanyagok bejuttatása a szervezetünkbe, az kihatással van a hajszálunknak a növekedésére is.
Tehát minden, vastagságára?
Hát a vastagságára azt nem mondanám, inkább a hajnövekedés, tehát a tápanyagot, ahogy bejutatjuk, ugyanúgy, ahogy a bőrünkbe is, ugyanúgy a hajunk is ezt pozitívan fogja majd.
És mi a helyzet azokkal a vitamin készítményekkel, amiket látunk üzletekben a hajnövekedésére?
Tehát ezek a vitamin készítmények, ezek kifejezetten a haj és a bőrre vannak kifejlesztve, tehát a megfelelő összetételű vitaminok vannak, amik szükségesek ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni. Igen, ez érdemes egyébként egy ilyen kúrát felvennünk, hogyha a hajunkat szeretnénk, hogy szép és egészséges legyen, időközönként nem árt.
Mindenképpen szeretném, ha kitérnénk a hajfestékekre. Mi az, amire itt érdemes odafigyelni?
Igen, a hajfestékeknél nagyon fontos az, hogy meg tudjuk határozni azt, hogy mennyi például az őszhajszálunk. Tehát fontos az, hogy nem muszáj, hogyha a kezdődő őszülésről beszélünk, akkor nem feltétlenül szükséges rögtön hajfestékkel kezdenünk a festést. Itt elegendő csak lehet egy tartós hajszínező. Úgy szoktuk mondani, hogy körülbelül 50% ősz hajig elegendő csak egy tartós hajszínezőnek a használata. De viszont azt is tudnunk kell, hogy a hajszínezők azok nem világosítanak. Tehát, hogy a hajszínezőknél körülbelül a hajszínünknek megfelelő árnyalatot választjuk ki, és akkor ez szépen lefedi az ősz hajszálakat.
Mi a helyzet azokkal, akik szeretnének világosabbat?
Hát őnekik már csak is az, hogy hajfestés, és ott is az árnyalat az, hogy hány árnyalatot szeretnének világosítani a hajukon, de ezt már inkább bízzák fodrászokra, hogy világosítani a hajat, azt hogy lehet.
Milyen gyakorisággal, amikor még talán nem okozunk akkor a károsodást a hajszálaknak?
Azt szoktuk mondani, hogy egy 5-6 hetente mindenféleképpen utána kell festeni a hajnak. Szoktam mondani azt, hogy ugye havonta 1 centit nő a hajunk, így hát látszik ugye a lenövés, és az már esztétikailag nem szép.
Zavaró
lehet, igen.
Olvasom így a hajfestékeken, hogy különböző olajok és adalékok vannak benne. Ez segít abban, hogy még magasabb védelmet biztosíthassunk közben, ha milyen károkat még azért mégis elkövetünk?
Fontos igen az, hogy megnézzük azt, hogy milyen hajfestéket vásárolunk az üzletekben, de én is azt szoktam mondani tényleg, hogy a legjobb, hogyha szakembert keresünk fel, amikor hajfestésről beszélünk, mert a szakember az pontosan tudja a megfelelő hajszínt kiválasztani a vendéggel. A típusnak megfelelően, igen, és nem feltétlenül szükséges állandóan az egész hajunkat például befesteni, csak lehet, hogy elegendő mindig csak a tövét festeni, tehát ez tényleg egy szakemberre kell bízni ezeket a dolgokat.
A hajgumi használata.
Hát igen, a hajgumik használatánál is oda kell figyelni arra, hogy mennyire szoros, mert a szoros hajguminak a használata okozhatja a hajszálnak a törését. Tehát, hogyha mindig összekötjük a hajunkat, és úgy hordjuk, és ugyanazon a helyen, akkor akaratlanul megtöri a hajszálat, és ott bizony letörik a haj.
Tulajdonképpen ugyanez érvényes a hajcsatokra is.
Minden, tehát a hajcsatokra. Itt a megfelelő fésűnek a használata is fontos, tehát a fésünk is, hogy milyen minőségű. Hosszú hajnál szoktam mondani azt, hogy lehet kapni lószörből talán keféket, amik nagyon-nagyon jók a kibontáshoz, amik nem sértik a hajszálakat, mert vannak olyan fésük, amikor teljesen tényleg a hajszálnak a felületét tudjuk vele sérteni. Hát itt fontos az, hogy a hajszál az egészséges tudjon maradni.
Segít az, hogyha masszíroztatjuk, vagy masszírozzuk a fejbőrünket?
Igen, nagyon fontos az, hogy a vérkeringés megfelelő legyen a fejbőrünkben is, és ezáltal lehet használni különböző olyan szereket, amik hajszeszek, amik jót is tesznek, tehát jó érzést keltenek a fejbőrünkön. Tehát, hogyha mondjuk egy bőrgyulladással állunk szemben, mondjuk a fejbőrünk viszketős, vagy égető érzés van rajta, akkor nagyon jól esik a fejbőrünknek egy mentolosabb, vagy egy olyan anyag, ami tényleg hűsíti a fejbőrünket, és ezáltal kellemes érzés is lesz, meg hát jót is teszünk igazából a vérkeringésünknek.
Összefoglalva elmondhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy növekedhessen a hajunk, ha növeszteni szeretnénk, akkor elsősorban figyelembe kell vennünk azt, hogy van egy adott, egy genetika, illetve kényeztessük a hajunkat, védjük, és akkor szép eredményt érhetünk el. Lehet, hogy nem olyat, mint a reklámokban, amiket látunk, de azt gondolom, mi magunk vagyunk felelősek azért, hogy a hajunk szép és ápolt legyen. A hajápolásról azt gondolom, hogy nem tudunk eleget beszélni, mindig tanulhatunk valami újat. Köszönöm neked, Erika, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jólét mai adásában Nagyapeti Erikával a haj ápolásáról, típusairól, a haj betegségeiről, és arról beszélgettünk még, hogy mit tehetünk azért, hogy a hajunk szép és ápolt legyen. Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánom legyen szép napjuk és szép hajuk. A műsorvezetőt Németh Andrát hallották.
Jólét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.